Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit, én Kis Almos vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Mi a baj a május elsőjével, hogyan erősítsük meg a szakszereti mozgalmat, tulajdonképpen erről fog szólni ez a mai adás, és mind a cikknek, illetve a könyvnek a szerzője, ez egy is ugyanaz a személy, és itt van velem most Karácsony Szilárd. Szia Szilárd, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Most az Új Egyenlőségen írtál egy cikket a tulajdonképpen a könyved alapján, hiszen egyébként akit érdekel hosszabban a téma, annak mindenképpen ajánlom a Napvilág kiadónál megjelent könyvet, ez az érdekérvényesítés, vagy hogyan erősítsük meg a szakszereti mozgalmat címmel, és ennek kapcsán a Mi a baj a május elsőjével egy kicsit talányos, de egyébként érdekfeszítő címmel közöltél egy írás, és ebből a bevezetőként hadd olvassak fel egy rövid szöveget. Lassan nyugdíjba vonul az a nemzeték, amelynek még vannak emlékei arról, hogy miként működtek a szocializmusban a szakszervezetek. Ők azok, akiktől azt hallani, hogy a szakszervezetek már nem üdültetnek, nem éri meg belépni, amíg cipeljük ezt a torz hivatkozást, aminek az alapját a hátul mögött hagyott korszakban szakszervezeteket készített szerep adta, addig nem lesz változás. Ma is arra várják az emberek a választ, mit ad a szakszervezet, mert ez ivódott a köztudatba. Itt az ideje szakítani ezzel a szemlélettel, vissza kell térnünk a szakszervezetek eredeti küldetéséhez. Ennek a kérdése így szól, mit tudunk magunknak közösen elérni. Szóval, amit megfogalmazol ebben a írásodban is, meg maga a könyvben is, hogy tévúton járunk, vagy tévúton járnak azok a szakszervezetek, vagy potenciális tagok, akik azt nézegetik, hogy hány százalék kedvezményt kaphatnak az üzletekbe, május 1-én milyen tárgyjutalmat kaphatnak, hogy a szakszereti tagok lesznek, és nőnapon pedig milyen vázát fognak a nők kapni, hogyha a szakszereti tagok maradnak, mert nem ez az alapkérdés szerinted, hanem ezzel szemben a közösségépítés. Hogy látod ebben a szempontból ma a szakszereti mozgalmat, melyik úton jár egyébként, illetve miért válik el egymástól ilyen mértékben ez a két út?
Hát én úgy gondolom, hogy mind a mai napig szakszereti tisztségviselők, legalábbis akikkel találkozom és eljönnek a képzésekre, illetve hát a több évtizedes szakszervezeti múltamban is azt tapasztaltam, amikor valakit fel akarunk kérni arra, hogy gyere, csatlakozz, legyél szakszervezeti tag, mindjárt kapásból azt kérdezi, hogy oké, de mit ad a szakszervezet, mert ugye ha valaki tag, akkor kapásból tudja, hogy tagdíjat kell majd fizetni, és ezt ilyen üzletszerűen próbálja megélni, vagy élik meg az emberek, hogy én adok pénzt, jó, akkor mit kapok érte cserébe. És hát ahogy a könyvben is kifejtem, a probléma az, hogy ugye rendszerváltás előtt a szakszervezeti mozgalom tulajdonképpen nem azt a klasszikus hivatását töltötte be, mint amikor létrejött, illetve amiért létrejött. Ugye sokan, amikor megkérdezzük, hogy mi a szakszervezeti tanfolyami bevezetőként, vagy mit gondolnak az emberek a szakszervezetről, akkor még azt is szokták mondani, hogy hát a szocializmusból maradtak itt. Tulajdonképpen ez a szocializmus egy utórezgése, és nagyon kevesen tudják azt, hogy a szakszervezetek azok a kapitalizmusban jöttek létre, és a polgári demokrácia keretei között értelmezhetők igazán. Ugye amikor kvázi munkáshatalom volt 40 évig, ugye 48-tól 88-89-ig, akkor az a hatalom nem nagyon tudott mit kezdeni. Hát mi vagyunk a munkások, miénk a gyár, miénk itt minden, most jön egy szakszervezetnek nevezett valami, ami még alkudni akar saját magával. Tehát a szakszervezet is munkások, ból áll a szakszervezetek is, azokat fogja össze, meg hát a párt is, ugye, amelyik kvázi uralkodik, dönt, és a nép nevében, és a nép javára teszi. És hát ugye ekkor meg is akarták szüntetni a szakszervezeteket, mert hogy okafogyott egy munkáshatalom mellett, de mivel ezt nem tudták megtenni, ugye ennek lehetne hosszan boncolgatni az okait, főleg az, hogy a szociáldemokrácia az a korábbi működésből adódóan ragaszkodott hozzá. Hát ezért kitalálták akkor, hogy az állami szociális jóléti rendszert működtesse, és mint ilyen működtetője, ugye ha valaki szakszerti tagként akart valamit, akkor bekopogott egy szakszervezeti irodába, miért jöttél, hát szeretnék menni üdülni, hát itt egy nyomtatvány törzs ki, aztán majd a bizottság vagy valaki eldönti, és akkor a döntésről kapsz egy értesítést. Ez egy olyan hivatal ügyfél kapcsolat, ami nem arról szól, hogy mit tudunk magunknak közösen elérni, hogy lesz jobb a munkahelyen, a munkakörülmények, hogy lesz jobb a, hogy lesz arányos a teljesítmény a bérezéssel, hanem egy ilyen viszony alakult ki, és akkor a rendszerváltáskor erre még, ugye itt lett volna a rendszerváltáskor egy esély, hogy visszatérjünk az érdekérvényesítő funkcióhoz, igen ám, de jött a pluralizmus, aminek volt egy szlogenje, hogy milyen jó lesz, hogyha több szakszervezet lesz, mert ugye nem az egy monolit szakszervezetek országos tanácsa a SZOT volt korábban, hanem itt beindul a verseny, és majd abba a szakszervezetbe lépnek be az emberek, ez volt a szlogen, amelyik jobb szolgáltatást nyújt. Na de a szakszervezetek nem szolgáltatást nyújtók, tehát itt az ideológiája vagy a gyakorlatát próbálták átmenteni abba, hogy hát a szakszervezetek megszoktuk, hogy adja a nőnapi virágot, a május elsői sörvéslét, meg elviszi a gyerekeket nyári táborba, meg 3 évente üdülni, hát majd bizonyára itt a szakszervezetek majd ezért küzdenek. Ja, az alapja viszont megszűnt, mert az állam a továbbiakban nem a szakszervezetektől rendelte meg és finanszírozta a jóléti szolgáltatásokat, hanem azt mondták, hogy itt vagy szakszervezet, tessék, gyűjts be a tagdíjat, és abból élj meg, és abból dolgozz. Tehát miközben a finanszírozási alapja megszűnt, csak az üdültetést mondom ehhez, a korábbi szakszervezeti üdülőket, azokat bevitték egy alapítványba, és pályázni lehetett rá, és már nem a szakszervezeti irodán keresztül kapták meg az emberek, meg a nyugdíjasok az üdülési lehetőséget, hanem amíg létezett ez az alapítvány, aztán ez is kifutott, addig egy, tehát teljesen eltűnt ez a talaj. Most innentől kezdve nem ezt kellett volna erőltetni, ja, és akkor még ehhez jöttek az üzemi tanácsi választások, közalkalmazotti tanácsi választások, ahol a szakszervezeteket megversenyeztették, mert ugye ha ők adják a jelölteket, mondjuk egy üzemi tanács közalkalmazotti választásnál, akkor kampány is van. Ha kampány van, akkor ígéretek vannak. Az ígéretek miről szóltak? A jobb szolgáltatásokról szóltak. Tehát így belekerültünk egy ilyen csapdába, és mind a mai napig próbálnak tisztségviselők megfelelni annak a válasznak, hogy mit ad a szakszervezet, és akkor jönnek elő azok a dolgok, amit az előbb idéztél, vagy mondtál, hogy hát igen, mi jobb vásárlási kedvezményt tudunk adni, mi olcsóbban tudsz telefonálni, és a többi, és a többi. Viszont mivel meg vagyunk osztva, még ennek a talaja, mert egyébként, hogyha ezt igazán megvakarjuk, például mitől kap egy szakszervezet kedvezményt egy telefontársaságnál? Hát attól, hogy azt ígéri, hogy sok potenciális előfizetőt visz oda. Igen ám, de hogyha megosztjuk magunkat, már úgy, hogy a szakszervezet, akkor két kis szakszervezet megy oda tárgyalni, és ahelyett, hogy egy nagy, tulajdonképpen a kedvezményt is a tagok érik el közösen saját maguknak. Tehát maga a szolgáltatás is így jön létre. Persze az igazi hivatása a szakszervezeteknek nem a szolgáltatás, hanem az érdekérvényesítés, és ott pedig például az, hogy kössünk kollektív szerződést. Ja, azért, és akkor szokták mondani, jó, majd ha a szakszervezet megköti a kollektív szerződést, akkor belépek. Hát akkor meg már minek? Ez szokott történni, ha véletlen. Ja, meg ha kevés a tag, akkor pedig nem lesz kollektív szerződés, vagy nem lesz elég erős, és akkor jönnek, hogy ezért szoktam mondani, hogy amit ad a szakszervezet kérdésre, nem szabad válaszolni, mert nem lehet rá jó válaszokat adni, ugyanis aki nem akar belépni, az mindig emeli a tétet. Ha majd ezt, ha majd azt még eléritek, na majd akkor hálából belépek. Tehát maga a kérdésfelvetés nem jó. Térjünk vissza a gyökerekhez, hogy jöttek létre a szakszervezetek, elégedetlenek voltak az emberek a munkafeltételekkel, a napi 16 órás munkaidővel, az alacsony bérrel, és azt mondták, hogy mi szeretnénk többet elérni magunknak, és ezért fogtak össze. Tehát a mostani szemléletet váltsuk vissza, és térjünk vissza a gyökerekhez, csak 21. századi körülmények között, ami egyébként nem sokban különbözik, ha a közgazdasági vonulatát nézzük. Van a munkáltató, meg van a munkavállaló, aki a nem szervezkedik egymásnak a konkurenciája, és azt veszik fel, aki olcsóbban végzi el a munkát.
Ugye azok a hallgatóink, akik talán kevésbé ismerik a magyar szakszervezeti mozgalom felépítését, azok számára de fontos egy néhány információ. Ugye a magyar szakszervezeti mozgalom alapból építkezik föl, munkai alapszervezetek vannak. Egyébként azért látjuk, hogy vannak munkahelyek, ahol már ott is plurális verseny van, mert hogy több munkai alapszervezet is létrejött. Ezek a munkai alapszervezetek összeállhatnak ágazati szakszervezetekbe, gyakran rész ágazati szakszervezetbe, amely egy összágazati szakszervezet alkot, majd ezek az ágazati szakszervezetek konfederációkat hoznak létre. Ugye jelen pillanatban is van 6, némely szakszervezet szerint 7 ágazati konfederáció Magyarországon, de mondjuk 6-ot azt elismernek a 6-ok legalábbis maguk között egészen biztosan. És ugye ezek az ágazati konfederációk, hogyha közelről megnézzük, akkor ezek ilyen nagyon vegyesek, mert van, ami csak közszférára szerveződött, van, amelyik verseny és közszférára, mert tulajdonképpen talán olyan nincs is, ami csak versenyszférára szerveződött, de mindenképpen ezek átfedik egymást teljes mértékben. Szerinted a verseny az, és ugye ezt kritizálod, tehát ezt vetett fel, hogy miután ennyi fajta van, ezért megosztják egymás között azt a tagságot, amit azért becsülni nehéz, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy azért több százezer ember, aki tagdíjat fizet havonta, tehát pénzével szavaz a szakszervezetekre. Persze ezt is megakadályozza a kormány, hiszen most már az utóbbi időben például a közszférában elég erősen gátolja a tagdíjszedését, hiszen ez már nem levonják az ember fizetéséből, hanem aktív magatartást kell ezért tudósítani. Szóval szerinted hol van a legfőbb probléma az, hogy konfederációs szinten ilyen mértékben szétosztott a rendszer, vagy a több fajta ágazati szakszervezet, ami ugyanabban az ágazatban tulajdonképpen ugyanazt lefedi, vagy már maga a munkai alapszervezeti szint is, ahol szintén képes egy autógyárban akár 2-3 szakszervezet megjelenni, vagy például a BKV-nál, hát ez talán felsorolhatatlan számú szakszervezet van, nyilván ezek között korlátos számú vannak kollektív szerződési kötési joga rendelkezők. Szóval hol van a versenynek a szintjének a problémája?
Hát a probléma az onnan ered, hogy 90-ben ugye ez a pluralizmus ez megjelent, és ezt társadalmilag támogatták, a megosztottság egyébként akik támogatták, mert ez politikai, tehát 90 után vagy előtt ugye lehetett tudni, hogy melyik párthoz vagy ideológiához köthetően jöttek létre új szakszervezetek. Na most ez egy Pandora szelencéje, mert hogyha egy munkahelyen létrejött egy, kettő, három szakszervezet, ott azok intézményesültek, és innentől kezdve ugye valakinek, ha nem is anyagi, de mindenképpen erkölcsi egzisztenciát biztosít, hogy ő rendszeresen tárgyalhat a gyárvezetéssel, vagy intézményvezetéssel, kielégíti a fontosságát, testületei vannak, és hát ettől nagyon nehéz elszakadni, miközben én azt tapasztalom és azt állítom, hogy például, és akkor vegyünk egy olyat, amiről szerintem mindenki tudja, itt van a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Közösen szerveztek egy csomó akciót ugye az oktatásügy fejlesztésére, a tanárokért, de hát miért van két szakszervezet, hiszen egy munkavállalói érdek van. Jobb iskolákban, jobb munkakörülmények között, kevesebb terheléssel, tisztességesen megfizetve lehessen tanítani. Nincs két munkavállalói érdek, de két szakszervezeti vezetői érdek az létezik. Tehát ezt kéne meghaladni, ez a Rubikon, hogy most attól nem jobb, hogy egyik így kommunikál, másik úgy kommunikál, mert egyébként ez a klasszikus példám, hogy hárman ülnek egy irodában, vagy egy műhelyben, hárman dolgoznak, az egyikök az egyik szakszertagja, a másikok a másik szakszertagja, a harmadik meg mindegyikkel jobba akar lenni, ezért sehova nem lép be. Már vesztettünk 30% tagot, ha pedig egyben lennének, akkor a két szakszerti tag rábeszélni a harmadikat, hogy figyelj, gyere le, te is legyél közösségünk tagja. Tehát eleve szélre van csúszva, de mindezeknek a gyökere, és mindezeknek, ami szerintem a probléma nem oldódik föl, az szintén 90-hez kötődik, hogy a SZOT, a 90 előtti szakszervezetek országos tanácsának volt képzési és kutató intézménye. Ami ugye a rendszerváltáskor az egyik első intézmény volt, ami a szakszervezeti mozgalomban megszűnt, és azóta ilyen szintű intézményt egyik konfederáció sem tudott önmaga létrehozni, aminek az oka abban keresendő, hogy megosztottak a konfederációk, egyiknek sincs akkora erőforrása a megosztottságokán, hogy ezt elő tudná teremteni, meg merítése sincs. Ugye ahhoz két dolog kell, hogy el tudjak tartani egy ilyen intézményt, másrészt jöjjön annyi tisztségviselő, akit képzünk. Most ez is egy tapasztalás, és aki hallgatja, az vagy magára, hogy Hofi mondta, akinek nem ingen, ne vegye magára, akinek meg igen, az öltözködjön föl. Az elmúlt 34 évben a tisztségviselők többsége úgy látja el a tisztségét, hogy nem kapott ehhez megfelelő képzést. Ez önmagában egy kudarc helyzetet feltételez, mert ha valamithez nem kapom meg a képzést, hiába akarom a legjobb tudásom szerint csinálni, ha nem tudom, hogy azt hogyan kell, és a saját vagy a közösség a saját kárán szerzi meg ezeket a tapasztalatokat, ezek a tapasztalatok mindig csalódást okoznak, ó, itt nem lehet csinálni semmit, holott csak a profizmus hiányzik, és ez egy szakma, a tisztségviselés egy szakma, amit meg lehet tanulni. Hát ehhez próbálok én a könyvemmel hozzájárulni, meg a több évtizedes tapasztalattal, mert gyakoroltam, voltak jó megoldások, és működőképes lépéseket lehet tenni ahhoz, hogy az érdekérvényesítés megvalósulhasson.
Ugye a képzési kutatóintézmény hiányát hoztad fel, hogy annyira valós, hogyha valaki megnézi a német szakszereti mozgalmat, vagy akár a skandináv szakszereti mozgalmakat, akkor láthatja, hogy olyan háttérintézményük van ezeknek a szakszereteknek, ami képesek akár gazdasági előrejelzésekkel, társadalompolitikai kutatásokkal felvenni a versenyt a sokkal tűkerősebb munkáltatói szövetségekkel. Nem véletlenül...
Bocsánat.
Szóval, hogy ezekben a kutatóintézményekben olyan szakmai munka volt, amelyel erős ágazati megállapodásokat lehetett kötni, mert voltak mögöttük számuk, és ahogy te is felhoztad, hogy a képzési rendszer is olyan volt, ami folyamatosan, hát bele kell gondolni, Németországban a német szakszereti mozgalomnak a vezetőinek egy jelentős része beült a politikába, mert megtanulta, hogy hogyan kell, majd egy reális visszavonulási útvonal volt a szociáldemokrata párt az SPD részéről, SPD politikusai részéről, hogyha politikai pályafutásuk kisiklott, vagy valami miatt, akkor visszaültek szakszereti vezetőnek, mert hogy volt egy rekrutációs bázis folyamatosan, és most nyilván itt nem feltétlenül ez, erre hívnám fel a figyelmet, hogy miért nincsen átjárás a pártvilág és a szakszereti világ között, hol egyébként nem lenne ördögtől való, hanem csak arra, hogy ennek az intézményrendszere nincsen meg, hogy legyen egy kutatói bázis emögött. Ha már egyébként is szóba került, te amikor nézed a környező országok szakszereti mozgalmának a fejlődését, ebben a szempontból egyedi a magyar fejlődése a rendszerváltás utáni volt szocialista tömbben, tehát hogy egyedileg vagyunk ennyire lemaradva ezekben a tekintetben, vagy sajnos ezt az utat járják be a keleti blokk államainak a többségben, nem tudom, mennyire lehet ezt összehasonlítani ezeket az országokat.
Igazából amit én ismerek, az érdekes módon nyugat-európai és kevésbé a kelet-európai szakszereti mozgalom. Én azt gondolom, hogy a pluralizmus például Lengyelországban a szolidaritás, tehát a szolidárnyosz megjelenése, ugye az, ott is az állampárt által privilegizált, vagy egyetlen, ugye ezek mind szovjet mintára voltak, és ugye amikor jött a szabadság, akkor egész biztos, hogy minden országban ott vannak a plurális szakszervezetek. Ez egy szövés minta volt arra vonatkozóan, hogy gyengítsük meg a privatizáció idején az ellenállását a gazdasági átalakulásnak, úgyhogy ezt feltételezem. Viszont az, amiről az előbb beszéltél, én ezt Ausztriába tapasztaltam meg, mert ott többször járhattam itt tanfolyamra, hogy például a baloldali szociáldemokrata párt káderképzője a szakszervezeti mozgalom. Tehát ott például több éves tanfolyam iskolaszerű képzésen vesznek részt fiatal emberek, akikből aztán úgy kiválasztódik a tehetségesebbje, az ambíciósabb emberek, hogy ők belőlük lesznek akár miniszterek, országvezetők, sőt, az osztrák szakszereti iskolát, aki elvégzi, olyan képzést kap, miközben nem államilag nem elismert képzést adnak, hogy multinacionális cégek veszik fel az ottani képzettséget szerzett embereket csúcsvezetőnek. Tehát a tudás az mindenféleképpen alapja annak, és hát ha csak gondoljunk bele, hogy amikor egy tisztségviselőnek le kell ülnie egy vállalat vezetéssel, mondjuk egy kollektív szerződés vagy bértárgyalást lefolytatni, akkor kik ülnek vele szemben. HRS, jogász, közgazdász, ott fölvonul egy csapat, aki a tulajdonos érdekeit képviseli. Most ahhoz, hogy föl tudjuk érni az asztalt, igenis képzett tisztségviselőkre, illetve a tagdíjakból megfizetett szakértőkre van szükség. Tehát amíg ezt nem hozzuk egyensúlyba, és akkor megint csak hozom a régi példát, és nem a szotos 40 évvel alatt itt, hát a szakszervezeti mozgalomnak volt az egyik küldetése, és ezt 1909-ben a szakmozgalom útmutatójában megírta Jászai Samu, hogy a szakszervezetek küldetése a munkából élők, a munkások szellemi és anyagi igényességének fejlesztése. Tehát nem csak a tisztségviselőket kell képezni, hanem a munkavállalót is, hogy felismerje például a saját érdekét, hogy az egyéni stratégia, amit ma a magyar munkavállalók többsége követ, az arra elég, amilyen színvonalon élünk, szemben az összefogással, amit azokban az országokban tapasztalnak meg, ahova egyébként munkavállalóként, ha tehetik, vagy az élet rákényszeríti őket, elmennek Nyugat-Európába, Ausztriába, Svájcba, Németországba, Angliába, Skandináv országokba, ahol nem azért jobb az élet, mert jobb indulatúak a munkáltatók, hanem azért, mert olyan szintű szakszervezeti mozgalom van, amely kikényszeríti a jobb bért, a jobb munkakörülményeket, és ezt kollektív szerződésbe fogalmazza. Tehát a megoldás az mindenképpen az, hogy fogjunk össze, és akkor lesznek szakértőink, lesz iskolánk, és akkor fölérjük a tárgyalóasztalt.
Itt a beszélgetés vége fel egy témát érdekel engem, ugye nagyon évtizedek óta szakszereti tisztségviselőket képzel. De mit látsz, hogy a ha mostanában körülnézel ezeken a tanfolyamokon, az újonnan a szakszervezeti tisztségviselőkké válok, azok milyen ambícióval, vagy milyen motivációval is érkeznek ebbe, honnan, kik ezek, kik azok, akik most szakszervezetet akarnak csinálni, és ebben több lesz szerepet vállalni, mint egy átlag munkavállaló. Látsz ebben bármilyen változást az elmúlt évtizedekhez képest?
Hát az alapmotiváció, én ezt sokáig kutattam, hogy egyébként ma tisztségviselőnek lenni nem egy, hogy mondjam, már nem az a társadalmi rang, mint ami 90 előtt volt. Én ott 87-ben lettem tisztségviselő, 2 évig még én is. Lubickoltam abba, hogy igen, az üzemi négyszögnek az egyik tagja voltam, ugye a munkahelyi vezető, a Pártakisz, meg a szakszervezet. És hát ez egy társadalmi rangot jelentett. Na most 90 után ez még pár évig így remanensen benne volt a levegőbe, de azóta ez jelentősen megkopott. Hát a kvázi kockázatot vállal, aki tisztséget vállal, és hát miért teszik ezt az emberek? És a tanfolyamaimon egy jó 20 évig feltettem írásban kérdést, és be is gyűjtöttem, hogy te miért vagy tisztségviselő? Szeretnék segíteni a környezetemnek, az embertársaimon. Tehát ez az alapvető motivációja, ha valaki tisztségviselő akar lenni, és hát ha ehhez ennél megakad, és csak ez a lendület, ez a szív viszi, és ha ehhez nem szerez tudást, akkor meg fogja érezni a kudarc élményt, meg fogja érezni a hálátlanságot, mert ha nincs siker, akkor ha siker van, akkor sincs mindig hála a tisztségviselők felé. De ahhoz, hogy ő is elégedett legyen azzal, hogy például elér valamilyen eredményt, egy jó bérmegállapodást, egy kollektív szerződést, ahhoz bizony felkészült tisztségviselőnek kell lenni, amiből egyébként az első és legfontosabb tudás nem a közgazdasági tudás, nem a jogi tudás, hanem mindennek alapja, hogy magas szervezettség legyen. És azt megértetni az emberekkel, hogy van egy lehetőség az összefogásban, amit ha kihasználnak, akkor tudnak élni a kollektív jogokkal, és akkor egy adott közösség, és erre vannak jó példák Magyarországon. Tehát ha veszünk egy közismert Audit, veszünk a mozdonyvezetőket, őket nem én mondom, hanem a tanfolyamra beült emberek, hogy miért nem tudunk mi olyanok lenni, mint ők. Hát mind a kettőnél magas a szervezettség, így kezdődik. Kimagaslóan magas a szervezettség az országos átlaghoz képest. És ki múlik a magas szervezettség? Hát a munkavállalókon, illetve azon a tisztségviselőn, aki el tudja neki magyarázni, hogy mennyi előnye van annak, ha nem egyes egyedül megy oda bért kérni, hanem egy közösség összeáll, és akkor alkudjunk. Mert akkor van alkupozíció egyébként egyéni stratégiával, csak kiszolgáltatott szerep jut a munkavállalóknak.
És hogyha korosztály alapon nézed, akkor ki ma mondjuk a mediánja egy új tisztségviselőnek, tehát korosztályi szempontból?
Én azt gondolom, hogy ugye 30 év telt el, és ha magamból indulok ki, akkor 87-ben 26 évesen lettem tisztségviselő. Ugye aktív tisztségviselő voltam 2011-ig, ott abban is volt megszakítás, de ez egy halálos betegség, tehát aki egyszer belekerül a szakszervezetbe, legalábbis én ezt tapasztalom, szereti csinálni, jó, megvan ennek a jó oldala. Most én azt látom, hogy van korosztályváltás, és a tanfolyamokon, amit a szakszervezetek együttműködési fóriumának az oktatási programjában tartunk, ott kértek fel előadónak, és nagy örömömre szolgál, nagyon sok a fiatal. Tehát jönnek azok, akiknek már nincs meg az az élménye, mint amivel a beszélgetést kezdtük, hogy ugye kik azok, akik számon kérik az üdültetést, és érződik egy változás, hogy jó, itt van ez a szakszervezet, kezdjünk vele valamit. És jönnek a fiatalok, és őket kell, akiknek nincsenek meg a régi reflexeik, de nyitottak az új ismeretek befogadására. Én bennük látom azt a reményt, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom hamarosan meg fog erősödni.
Szerintem ez egy kitűnő végszó volt. Vágyként is, illetve egy úti tervként is. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt fél órás beszélgetést. A hallgatóink Karácsony Szilárdot hallgatták, és hallották, és tényleg nagyon javaslom, hogy akinek van egy kis ideje, az olvass el az Új Egyenlőségen a Mi a bajom május 1-ével című cikkét Szilárdnak, és akinek még picivel több ideje van, az mindenképpen az Érdekérvényesítés, hogyan erősítsük meg a szakszereti mozgalmakat című kiadványt, könyvet, amit a Napvilág kiadó adott ki. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, és itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Azoknak a hallgatóinknak, akik ha hetente hallgatnak minket, gondolom, hogy ismer, de mindenképpen elmondom, hogy ne csak az Új Egyenlőség podcastet hallgassák, hanem a podcast családunkhoz tartozó Kék Egyenlőséget, illetve a Zöld Egyenlőséget, ezen kívül a újegyenlőség.hu oldalon, mint egy anyacsatornán a legfrissebb cikkeinkből lehet szemezgetni, illetve a YouTube csatornánkon pedig a videó anyagok is ott vannak, előadásokról, beszélgetésekről, szóval továbbra is biztatok mindenkit, hogy fogyasszon az Új Egyenlőség tartalmait, és ígéretünkhez híven találkozunk hetente, ahogy ezen a héten is hallgattak minket, úgy biztatom önöket, hogy jövő héten is tegyék ezt meg. Köszönöm szépen!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.